csodálkoztak, és úgy döntöttek, hogy alkalmazzák a régi arab közmondást. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. Ha Lej Csungtao nem ad életjelt magáról, nekik kell lépniük. Csapdát kell állítaniuk, még hozzá olyat, hogyha az egykori ezredes él, feltétlenül beleessen. Nem tudom mennyi idő, talán éveket vett igénybe a terv kimunkálása. Nagypapa ez alatt az idő alatt hűlt el. Méghozzá alig hanem von Rotte Steiner utasítására. A professzor asszony volt közöttük az agytrőszt, és alig hanem a legőrültebb is. Mindenesetre zseniális őrült, az kétségtelen. Nagypapa megjátszotta leépültet. Hallókészüléket tett a fülébe, és felfogás is érezhetve nehezebbé vált. A nemzetközi kongresszusokra azonban elerjárt unokája Judy segítségével. Hát, ha felbukka Lej Csungtao. Nem lehetett kizárni, hogy más név alatt érdekel valahol. Még az is elképzelhető volt, hogy a művészetek iránti érdeklődését kamatoztatva tudós lett belőle. Alig hanem az a terv, amelyet kitaláltak, végső kétségbe esett kísérlet volt arra, hogy kézre kerítsék társai gyilkosát. Talán megegyeztek, hogy ez lesz az utolsó próbálkozásuk. Ha erre sem jelentkezik Lej Csungtao, felhagynak a kutatásával. Végtere is mégiscsak megtörténhetett, hogy homlokon találta egy kósza golyó. Nem tudom, ki finanszírozta tervet. Talán mind a négyen. Talán von Rottensteiner. Elvégre a professzor asszony az egyik legelőkelőbb poros család sarjaként látta meg a napvilágot, volt mit aprítani a tejbe. Nos, a terv megszületett. Már csak neki kellett látni a megvalósításának. Mielőtt rátérnék a terv lényegére, engedjenek pár szót szólnom Van Brockenről, aki alig hanem ki akart szállni a dologból. Megunta az örökös bosszú utáni lihegést, kezdte elfelejteni Kínát. Meggyúlt a baja a rendőrséggel is, és egyre homályosabb ügyletekbe bonyolódott. Hogy aztán von Rottensteiner mivel terelte vissza a bosszú útjára, nem lehet tudni. Talán volt valami ütőkártya kezében, ami ellen Van Brocken nem tehetett semmit. A zseniálisan kidolgozott terv az agyak katonákra épült, továbbá Lej Csungtao beteges vonzalmára a régiségek iránt. Emlékezzenek csak vissza, milyen vehemenciával kerestette velük az agyak katonákat. Legalább akkora csalódás volt neki is, mint a tudósaiknak, hogy Huan Ti hadseregét végül is nem sikerült megtalálniuk. Von Rottensteiner ráébredt azonban, hogy Lej Csungtao nem lett egészen biztos a dolgában. Hiszen voltak évek, amikor csak alig-alig volt mellettük. Mi lenne, ha elhíresztelnék, hogy mégis megtalálták a hadsereget? Megtalálták, de elrejtették előle. Az expedíció tagjai átejtették méghozzá alaposan. Eldugták előle Huan Ti katonáit. Ha el lehetne hitetni vele a történetet, bárhol is rejtőzik, elő kell bukkania. Ha kitudódik, hogy az agyak hadsereg létezik, Lej Csungtao nem tud ellenállni a vágynak, és bármennyire is az diktálna az esze, hogy maradjon veszteg, a rejtek helyén nem lett képes ellenállni az agyak hadsereg vonzásának. Igen ám, de hol az agyak hadsereg? Nos, von Rottensteiner, aki mellesleg egészen kiváló képzőművész, vállalkozott rá, hogy előteremti. Valamiféle műanyagot használt, ami igen gyorsan megszilárdul. A szakértők bizonyára jól ismerik. A legnagyobb akadályt azonban Kína jelentette. Abszolút lehetetlennek látszott, hogy Kínában csalják csapdába Lej Csungtaót, hiszen be sem igen lehetett utazni az országba. Ekkor támad valakinek az a zseniális ötlete, hogy Laoszt jelöljék ki a csapda helyszínéül. A vietnámi háború idején ugyanis Laosz ellenőrizhetetlenné vált, ráadásul Lej Csungtao elhihette, hogy a tudósok annak idején a felfedezett katonákat átmenekítették a szomszédos országba. A terv ettől kezdve szépen realizálódott. Von Rottensteiner megvette a három csúcsú hegy egyik részét, méghozzá valami buddhista szervezet nevében. Gondosan ügyelt rá, hogy hagyjon helyet maga mellett későbbi vásárlóknak is. Restauráltatott egy régi kolostort a hegylábánál. Majd lázas munkába kezdett. Megmintázott néhány életnagyságú műanyagszobrot, elkészítette a föld alatti labirintust, belehelyezte a szobrokat és a többi. Gyanítom, vagy minimum fél évtized munkájába tellett, amíg elkészült mindennel. Egy kis és soknak tűnik ugyan, de hát egy életet tettek fel a bosszúra. És egy egész életről van szó, mit számít fél évtized? Amikor a munka elkészült, kezdetét vehett a második felvonás. Akkorra már a professzor asszonyon egyre erősebben mutatkoztak a skizofrén tünetek. Az eltelt évtizedek megérlelték benne az elhatározást, hogy Lejcsung Taoval és az agyak szobrokkal együtt neki is el kell pusztulnia. És nem csak neki, hanem a többi életben maradottnak is. Valamiféle rituális, mindent lezáró temetést képzelt el, amelyben gyilkos és üldözői együtt vonulnak át a más világra. Hogy a többiek is egyetértettek-e vele a kollektív pusztulás illetően, ki tudja? Talán igen. Hiszen végül is nagypapa még szeretett unokáját is képes lett volna feláldozni a bosszú oltárán. Judy csuklott és sírni kezdett, dögevve átkarolt a vállát. Nagypapának jutott ugyanis az a szerep, hogy eljátsza a titokzatos kínait. Bármennyire is csodálkoznak, így van. Judyhoz fordultam. Nem emlékszik rá, kedves Judy, hogy jó 5 évvel ezelőtt, amikor nagypapa még jobb fizikai állapotban volt, nem mutatott gyakran ismeretlen helyre valamilyen ürüggyel? A lány letörölt a könnyeit, aztán bólintott. Orvosai tanácsára évente több alkalommal is ellátogatott egy szanatóriumba, valóvá Sziklás hegységbe. Ápolók jöttek érte, és vissza is hozták. Nagyon jól érezte magát, ragaszkodott hozzá, hogy ne látogassuk meg. Akkor már nem élt, sem apu, sem anyu. Ezek szerint nagypapa szanatórium ápolás ürügyén utazgatott szerte a világban, mint kóbor kínai kereskedő. Felkereste a nagyobb régiség kereskedéseket, és meglehetősen zavarosan viselkedett. Sehol nem adott el semmit, nem vett semmit. Legutoljára éppen saját magánál bukkant fel. Ugye, látszólag, tökéletesen értelmetlen a dolog. Nem is csak látszólag, morogta egy újságíró, és dühösen lecsapta a golyós tollát az asztalra. Pedig egyáltalán nem az. Az egészre csak azért volt szükség, hogy felkeltse Lejcsung Tao figyelmét, ha egyáltalán még él. Hogy nagyapó házában ki volt az álkínai, nem tudom, talán Van Broken. Talán felbéreltek valakit. De hát miért volt erre a cirkuszra szükség, éppen a saját házában ember? Fújt dühösen az újságíró. Ne felejtsék, hogy Judy is részt vett a konferenciákon. Sokat utazott. Neki tudnia kellett a kínairól, és el kellett mesélnie a történetet mindenkinek, ahol csak szó esett Huanti kincséről. Képzeljék magukat Lejcsung Tao helyébe. Megpróbálják? Nos, emberünk évtizedek óta rejtőzködik valahol, meglehetősen gazdag, hiszen azokat a műkincseket, amelyeket összeharácsolt a háború alatt, sikerült kimenekíteni az országból, Hongkongban vagy Szingapurban él, vagy akár Tájföldön. Talán már nem is gondol az agyaghadseregre, hiszen miért is gondolna rá? Talán már az expedícióra sem gondol. Ami volt, elmúlt. A föld alatt nyugszanak mindannyian, akik elestek a háborúban. Lelki furdalás? Ugyan már. Az csak a gyengék büntetése. Ő pedig erős és gazdag. Nincs ideje érzelgőségre talán, csak akkor homályosul el a szeme, ha véletlenül eszébe jut a legendás agyaghadsereg. De szép is lenne, ha mégiscsak létezne. Aztán egyszer csak becsap a villám. Valamelyik ügynöke jelenti, hogy titokzatos dolgok történnek odát Amerikában és Európában. Egy ismeretlen kínai járja körbe a régiségboltokat, és össze-vissza fecseg az agyaghadseregről, régi pénzekről és a háromcsúcsú hegyről. Lejcsung Taót az ájulás kerülgeti. Úristen, mi történt, csapda? Tehát ki állítana neki csapdát ennyi év után? Hiszen azok valamennyien meghaltak. Képzelhetik, mit érzett, amikor felbukkant a kínai. Hosszú, áttöprengett éjszakák után úgy döntött, hogy kerül, amibe kerül. Megpróbálja felderíteni, mi történik odá. Rosszul étkerülgette, ha arra gondolt, hogy az agyaghadsereg mégis létezik. Ezeken az átvirrasztott éjszakákon sorra vette az eseményeket, és milliószor is feltette magának a kérdést, elképzelhető-e, hogy a halottak, a tarkon lőttek, megtalálták Huanti hadseregét. Először nemmel válaszolt, majd rettegve kénytelen volt beismerni, hogy bizony.